Kezdjük először is a választás folyamatával, aztán majd beszélgetünk az ön személyéről is, meg életéről is, de engem most először a választás foglalkoztat, ugorjunk vissza oda, ahogy a Szabolcs-Bereki Egyházmegyében megtartották a tisztújítást, vagyis még korábbra, amikor a jelölőközgyűlést megtartották, és ott két jelölt volt az egyházmegyei gondnoki tisztre, ön volt az egyik. Tehát valóban volt egy választás. Ezt azért hangsúlyozom, mert voltak olyan egyházmegyék, ahol csak egy jelölt volt. Mit szólt ehhez, hogy önt jelölték? Hogy élte ezt meg?
Nem mondom, hogy meglepetésért, ugyanezt beszéltük meglepetésként ért, mert erről meg korábban is beszéltünk. Másrészt viszont örültem neki, hogy nem csak egyedül vagyok jelölt, hanem ez egy igazi megmérettetés. Tudnélik, különböző programok, tehát személyek és programok is versenyeztek egymással. És ugye lehetősége volt az egyházmegye gyülekezeteinek, erőlés után nyilván eldönteni, hogy melyik programot tudják támogatni, vagy melyik gondnokot tartják szimpatikusabbnak. A lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy sokfélék vagyunk. Tehát az nem baj, hogyha ha több jelölt van, választanak. Nem vitatom el azt se, hogy nyilván az ellenjelöltemnek is nagyon jó gondolatai voltak, mert én már éveken keresztül ugye, vagy egyházmegye gondnoka volt, de a gyülekezetek többsége az így döntött. Tehát ez nagyon jónak tartom, ez egy demokratikus dolog, hogy igenis van választási lehetőség. Különbözőek vagyunk, másképp gondolkodunk, de az a véleményem, hogyha konszenzusra jutunk, tehát a lényeg az, hogy mindig az Úristen ügyét szolgálni. Ha ez a konfliktusok által vezet az út, vagy konszenzus alapján, de amikor egy konszenzusra jutottunk, akkor viszont illik mindenkinek ugyanazt képviselni, elvárni a többség akaratát, nyilván a többség akaratát. Én nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem azt is, hogy megválasztottak, de ugyanakkor még nagyobb felelősségnek. Több mint 70 gyülekezetünk van, ennek zöme ugye kisebb gyülekezetek, főleg a veregi részen. Ez a nagyon nagy megtiszteltetésnek gondolom én, és hát jó reménységgel vagyunk, hogy elkérjük mindent, elkérjük az Úristennek a segítségét imádságunkban, hogy próbáljuk ennek megfelelni. Nyilván 100%-ban nem igazán lehet megfelelni, de igyekszem a legjobb tudásom szerint és hitem szerint. Mennyit talán az előválaszt, tehát a választásra, a jelölésekről egy röviden dióhéjban.
Említette itt a programot. Nyilván már akkor erről önmagában lehetne órákat beszélgetni, de mond nekem egy-két dolgot, ami az egyházmegyei gondnoki programjában ott volt fontos elemként?
Nekünk ugye rengeteg a kicsi gyülekezetünk, tehát én fontosnak tartanám, hogy minden gyülekezetnek legyen állandó lelkész. Nyilván ez nem megoldható, mert a demográfia miatt, meg az anyagi vonzata is van ennek, de törekednünk kell erre, hogy legyen, mert ezeken a kis településeken, főleg a Berekben, itt már az iskolákat elvitték. Tehát a lelkészeknek nem igazán tudnak hitnerórákat, tehát nincs más jövedelmük, tehát ezek ellen az egyházmegye, vagy a református egyház kipótra jövedelmüket, hogy az egzisztenciájuk meglegyen. Mert ha mindent elviszünk a kis falvakból, és nem beszél arra, hogy ez a veregi rész, meg a mi egyházmegyünk, ez a tőzgyökeres, az ősi reformátusságnak a bölcsője. Tehát nekünk ezt nagyon ápolni kell. Mindazok ellenére, hogy tisztában vagyunk fel, hogy a demográfia változás, tehát a romlások, de kevesebb születik, elvándorolnak, egyre nehezebben élnek ezek a gyülekezetek. Ez is egy nagyon fontos része a programomnak. A másik pedig az, hogy sokkal jobban be kell, hogy vonjuk az egyházmegye életébe a gyülekezeti gondnokokat, hogy nagyobb rálátásuk legyen. Ugye az egyházmegyének vannak bizonyos feladatai forrásai a források elosztására, hogy együtt konszenzusra, mert nyilván, hogy jobban tudja egy egyház községi gondnak, hogy mire van szüksége, mint mondjuk egy egyházmegyei tanács, vagy az esperes, vagy az egyházmegyei gondnak. A másik pedig az, hogy nagyon fontos lenne a továbbképzéseket a gondnokoknak, tehát a gondnokok, presbiterek továbbképzése. Mert egyrészt azért, hogy lélekben megerősödjenek, másrészt pedig azért, hogy lássák, nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. Mondanék egy példát, az elmúlt években nagyon szépen alakultak a hírvest az igét, ugye ez indult az egyházkerületi lefelé egyházmegyék, és ott, amikor nyíregyházán együtt voltunk több ezren, és akkor láthatták a kis gyülekezetek, akik 10-20-50-100-an vannak, hogy több ezren vagyunk, és az nekik egy lelki megerősítést jelent, ígyben és lélekben is, hogy nincsenek egyedül. Nyilván az Úristen mindig velünk van, de azért kell egy kis biztatás, egy kis megerősítés, hogy sokan vagyunk, sokan vagyunk. És amíg a másik pedig az, ami nagyon fontos volt, amit fontosnak tartok a mai napig is, nem csak a továbbképzések, hanem az, hogy meg kell őrizni az intézményeinket, gyarapítani kell az intézményeket, és ami a legfontosabb még, amiről nem nagyon esik mostanában szó, a kisebbségek. Tehát tolvathatjuk ezt a kérdést, de megkerülni nem lehet. Tehát nekünk fel kell vállalni a missziót. Minden egyes kis gyülekezetnek. Itt a mi térségünkben a kisebbség, hát valahol település, ahol már többségben van a kisebbség. És ha mi elengedjük a kezüket, akkor más felekezetek fogják őket megkeresni. Tehát ezt mi keresztény, református keresztények nem engedhetjük meg valaminak, nem engedhetjük el a kezüket. Én legalábbis ezt így gondolom. A másik pedig, ami a legfontosabb, amit a legfontosabb dolognak tartottam, én meg tartok a mai napig is, hogy az egyházmegye híveinek a lelki gondozása. Tehát, hogy lélekben, hitben megerősíteni. Most ez legyen az a lelkészek, nem csak a lelkészek dolga, gondnak a presbiterek dolga ez. De mindennek a legfontosabb az, hogy mindennek a zsinó mértéke pedig legyen a Biblia. Tehát csak a Biblia alapján. Rengeteg feladat van, ugye a járvány miatt is gyülekezeteink szinte megroppantak, be kellett zárni templomainkat. De akkor sem engedtük el a híveink kezét, mert például itt a nálunk a Gándaki gyülekezetben ugye online istentiszteletek voltak, plusz még 90-100 példányban kinyomtattuk az istentiszteletnek az ige hirdetéseit, és az közmunkásokkal, szépen, meg ugye presbiterek, az idős embereknek, akik centrumba járóak, de nem tudtak eljönni, vagy nem mertek eljönni a pandémia miatt, hogy ők nekik is elvittük írásba, és ők már várták hétről hétre. Tehát ez is egy gesztus, ezzel is lehet valamit kezdeni. Megint ugye nagy valószínűséggel jön a következő járvány. De a legrosszabb az volt, hogy be kellett zárni a templomainkat. Hál' Istennek újra megnyithattuk, nagy a folyatkozás, és talán újra alulról kell építkezni. Tehát újra kell építeni a gyülekezeteket. Többet kell családlátogatást csinálni, utcán beszélgetni, hívogatni egymást a templomba, mert látjuk, hogy megfogyatkoztunk. Nem csak a templombajárás szempontjából is, hanem sajnos a sok templombajárót eltemettünk, főleg idősebb éveinket. A fiatalokat meg, hát őket nagyon nehéz megszólítani. Eltávolodtak a világtól a fiatalok, a számítógép, a telefon világában élnek, de ezzel nem is tudunk tenni. Például a hitoktatás folyik az iskolánkban, a 98%-ban a gyerekek a református hitoktatást választották. Azon kívül pályáztunk most egy óvodára, ami most éppen épül, egy három csoportos óvoda, itt milyen állunk, tehát a Nándaki Református Egyházközségben. Ennek is nagy előnye lesz az, hogy már gyerekkorban elkezdhetjük a gyerekeket a hitre nevelni, plusz a fiatal szülőket is valamilyen formában megpróbáljuk bevonni a hit életbe. Tehát nyilván, hogy tehát minden lehetőséget gondolom, hogy meg kell ragadni, nem csak mi, hanem az egész egyházmegyében minden egyes gondnoknak, lelkésznek, presbiternek annyit tennivalónk van, és ami a legfontosabb, minden reggel el kell, hogy kérjük az Úristentől a bölcsességet, a hitet, az élő hitet, a szeretetet, mert szeretettel kell, hogy egymás felé forduljunk. Mint mondtam, különbözőek vagyunk, mindenkinek megvan a véleménye, bizonyos dolgokat mindenki másképp lát, de ha szeretettel forduljunk egymás felé, és megértéssel, akkor tudjuk igazán szolgálni az Úristennek az igét. Hát ki a maga módján, ki kevesebbet, ki többet, de nincs olyan kevesebbnek több, mert a hegy is homokszemekből áll össze. Tehát minden homokszem építi. Ha egy homokszemmel kevesebb van, kisebb lesz az hegy. Tehát gondolok itt arra, hogy minden egyes ember, minden egyes hívő, minden egyes jó akaró ember, aki tenni akar és tesz az egyházért és az Úristen igényért, akkor vagyunk egységben, és akkor hiszen, hogy vissza fogunk válni a régi dolgok, visszajönnek, felépülünk, megnő a hitünk, mert most nagyon, nagyon eltávolodtak az emberek. Tehát nehéz az egyháznak, nagyon nehéz. Ezt gondolom.
Beszélgessünk arról a továbbiakban, hogy milyen önnek a kapcsolata, hogyan dolgoznak együtt Koncz Imre Esperessel, mennyire értik meg egymást ezeknek a sok-sok feladatnak a végrehajtásában, amikről most beszélt.
Hát az az igazság, hogy mi nagyon régen is, mert középiskolás korunk óta mi együtt voltunk kollégiumban, én felette jártam pár éve, de mi nem egyházi iskolába jártunk. Ő pénzügyibe járt, én egy kereskedelmibe, és mi onnan ismerjük egymást. Aztán mi elsodródtunk évtizedekig egymástól, de az Úristen úgy döntött, hogy más-más útra vezérelt bennünket, és akkor jó néhány évtized múlva, ezelőtt 4-5 évvel megint csak összetalálkoztunk, jött egyház látogatásra ide a gyülekezetünkbe, és akkor szembesültem vele, hogy ő lelkész volt, mert ilyen pedagógusnak indult, és hogy lelkész lett belőle, belőlem pedig gondnok lett, és akkor így egymással, hát mintha el is telt volna 30 vagy 40 év, a beszélgetések, az együtt létünk úgy folytatódott tovább. A másik pedig az, hogy láttam, hogy nagy hite van, és sok mindenről beszélgettünk, és utána felkértő engem, hogy indulnék-e mellette egyházmegyei gondoknak. Mindent meg tudunk együtt beszélni, a programokat is megbeszéljük, tehát szinte napi kapcsolatban vagyunk, 99%-ban egyetértünk a dolgokban, nyilván mindenben nem érthetődik az ember, de nagyon jól együtt tudunk dolgozni, nagyon nagy szeretettel vagyunk egymás iránt, ami nagyon lényeges, tehát egymás iránt nagyon lényeges, hogy tiszteljük, szeressük egymást, és tiszteletben tartsuk a másik véleményét, de igyekszünk megoldani mindent. Tehát én úgy fogalmaznék, hogy problémamentes, sőt baráti az is.
Egy másik feladatot is megválasztották a gondolki tisztség mellett, zsinati tag is lett a Magyarországi Református Egyház zsinatában. Ezt hogy éli meg?
Ez egy akkora megtiszteltetés, hogy ezt szinte még a mai napig sem tudom felfogni. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. Akkora felelősség is megtiszteltetés, nagyon nagy meglepetésként ért, hogy én tudtam, hogy indítottak, hogy a tárgy előttek, de hogy meg is választottak, ez is megint. Hát ez talán még nagyobb kaliberű dolog, mint az 500 megyei gondoknak lenni, de a kettő szerelmesen is kapcsolódik, mert így azért az embernek lehetősége van magas szinten képviselni az 500 megyei érdekeit, tehát ennek is van előnye, viszont nagyon nagy felelősség. Hangsúlyozom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés. Hát azért ugye Magyarország Református Egyház zsinatának az 100 főből áll. És azért ott az első 100 közök lenni, ahogy, mert ugye hát nem azért az érdemeim alapján, hanem szerintem bizalmat szavaztak. Mert ugye még mind gondnok se bizonyítottam sok mindent, mint egyház megyei gondnok, a zsinatit az meg még pláne soha nem voltam. Én most is úgy élem meg, hogy nagy tudású, mivel nagy hitű emberek között ott lenni, az egy annyira megtisztelő dolog, nem is tudok más kifejezést mondani rá, tehát nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog, ugye észrevenni az egyház irányításában, de elsősorban ugye nyilván nem én irányítom meg, de a zsinati tagok mindenkinek ugye egy egyenlő szavazata van. És ez nagyon jó dolog, nagyon jó dolog. El nem tudtam képzelni, hogy én valaha is, hogy én a zsinatnak tagja legyek, de az Úristen úgy döntött, hogy mégiscsak oda kellett, hogy küldjem. Hát erről röviden csak ennyit tudok mondani, ugye még néhány ülés volt, igazándiból nem látok vele konkrétan, de érzem a felelősséget, érzem a megtiszteltetést, hát röviden talán erről ennyit tudnék mondani.
Van esetleg olyan probléma, feladat, akár az egyház megyéből kiindulva, amit a zsinaton szeretne egyébként külön képviselni, vagy itt még most keresi a helyét, hogy mi az a téma, amivel esetleg ott is külön tud foglalkozni?
Lettek volna dolgok, de például az óvoda projekt, az ott lett volna mit keresni, de Balog Kisfek úr olyan pozitívan és olyan hozzáállással nyilat, mert ott tulajdonképpen arról szeretni, ez a lényege, hogy a Zavoda projekt néhány gyülekezetnél veszélybe került. Ugye Magyarország egyház épít 63 óvodát. Na és nagyon köszönjük azt is, mert Nándok az egyetemi település, amelyik 5000 lélekszám alatt és kapott egy óvodát. Tehát pályáztunk be, és akkor megkaptuk ezt a lehetőséget. Viszont nagyon érdekes, ez 2018-as pályázatok, és elhúzódnak egyetlen. És most ugye meg már ott tartunk, hogy az építő anyagárok nagyon elszálltak. Van egy óvodafejlesztési bizottság, amit létrehoztak, ez nagyon jó volt, mert ő koordinálja, segíti az óvodák építését, amit talán hiányosságként említenék, mert nem szabtak határidőt, hogy nekik kell, mikor kell ezeket az óvodákat felépíteni. És hát itt ugye itt műszaki tartalmakban mindenben, tehát nagyon bonyolult dolgok ezek, mert ez sok milliárdos beruházás, egy-egy óvoda akár egy 7-800 millió forint is lehet, tehát nem kevés pénzről van szó, nem kis felelősség megint csak itt tessen, de az előző ciklusban mint egy kicsit megakadt volna. Most Balog Püspök úr, ahogy ígérte, és rendülettel megindultak az óvodaépítések, most már nem csak a tervezés szakaszában vagyunk, hanem épülnek sorba az óvodák nagyon szépen itt a mi egyházmegyénkbe és a többi egyházmegyébe is. Úgyhogy ezt láttam meg, mert ugye ez személyesen érintett minket is, a mi egyházmegyénket, a három gyülekezet nyert itt óvodát, de mind a háromunkat érintett, tehát kis települések vagyunk, hát vagyunk Kisvárda, nagyobb, igen, más meg ott egy fejlődő gyülekezet, de nagyon elhúzódtak ezek a dolgok, és már kettő reményünket veszteni, hogy mégsem lesz óvodánk. Tehát eddig ez volt a legfontosabb dolog. Ami úgy, de ez is úgy néz ki, hogy most már 99%-ban megoldódik, ez mindenkit érintett, tehát nem csak a mindegyünket, hanem az egész Magyarország Református Egyházat, tehát minden kerületet, minden egyház megyét, úgyhogy, de hál' Istennek ez is megoldódni látszik, bár lehet, hogy megszállta volna az egyház kevesebb pénzből is, hogyha ez hamarabb. De ugye nem tehetünk semmit az építőanyag árak ellen, elszálltak az árak, és ez nagy nehézséget jelent a gyülekezeteknek. Mert sok kis gyülekezet nem is tud poltolni se, tehát ehhez a pályázati pénzhez, tehát önerőt nem igazán tud hozzátenni. Hát tettünk hozzá mi is, mindenki csak úgy az erejéhez mérten tudja ezt támogatni, megtenni. És hogy talán ez is megoldódott, és Hát mindezeken kívül azért még vannak a dolgok, amiket meg kell oldjunk. Tehát változik az egyházunk, és egyedül állandó csak a Biblia. Tehát az a református, hogy változni kell, alakulni kell az időkhöz igazodni, de a zsinórmértéknek mindig a Bibliának kell lennie, a Szentírásnak. Én legalábbis így gondolom.
Önnek mikor lett az életének a zsinórmértéke a Biblia?
Hát én református családba születtem. Szüleim, nagyszüleim, mint templomban járó református emberek voltak, és az én 1959-ben születtem, tehát az nem most volt. Na, a mi időnkben, tehát amikor mi voltunk fiatalok, akkor mi hídbeli nevelést kaptunk, rendszeres templom, vasárnap mindig rendszeresen templomba járni, nyitanra jártunk, tehát a szüleink elválták, sőt, invitáltak bennünket. Minket a szüleink nem küldtek a templomba, hanem hívtak. Gyere velünk! Na most egy olyan világba értünk, akkor a kommunizmuston volt, ugye a 60-as évek, 70-es, 80-as évek, hogy mi hívő emberek lettünk. Tehát én hárman voltunk, négyen voltunk testvérek, és mi mindannyiunkat így református hitre neveltek. Tanultunk az iskolából, ugye, de kollégiumba elkerültünk. Mint mondtam, ezekben a kollégiumokban, hát úgy mondom, hogy mosták az emberek agyát. Tehát a kommunista szöveget nyomták. Itt, ha azt láttuk, hogy szüleink, édesapám, nagyapám templomba jár, hogy templomba járok, vagyunk, hívők vagyunk, ott más tanítottak nekünk, de hál' Istennek nem tudtak meggyőzni bennünket. Tehát nagyon nehéz volt, kettőség volt a fiatal ember életében. Itthonról mondták a szülők, meg megértik, hogy van Isten, ott azt mondták, hogy nincs Isten. Ez nagyon nehéz dolog volt. De a lényeg az, hogy eltántani nem tudtak bennünket. Hát nyilván kevés lehetőségünk volt, mert akkor egy hónapban csak egyszer engedtek hozzá a kollégiumból. A szombaton is oktatás volt, tehát az útig zombat, és te vasárnap délután vissza kellett menni. Na, de vasárnap délután el tudtunk menni a templomba. Tehát ennek is volt egy előnye. De máskor nem, mert a kollégiumból nem engedtek bennünket soha a templomban egy ilyen helyre. Aztán pedig, amikor elkezdtem dolgozni, ugye érettség után, akkor meg már egyértelmű volt, hogy hát minden vasárnap a templom, a Biblia olvasás. A másik pedig az, hogy az igazi megérintés, amikor úgy, tehát nem volt tőlem távol soha az Úristen és az írása a Bibliája. De azért, mikor fiatal az ember bizony elkalandozik, meg sokszor hiszi magáról az ember, hogy tömeréből, vagy a saját erejéből, holott pedig később majd rájövünk, hogy hát nem, hát az Úristen segített bennünk. Mi hajlandóak vagyunk azt képzelni, hogy mi magunk fiatalok, mint mindent meg tudunk oldani, nekünk nem igazán van szükségünk szinte senkire. Eljön az az idő, amikor mindenki ráébred, előbb vagy utóbb, de jó, ha előbb ébred rá, hogy mindenünk, amink van, mindent, amit teszünk, ha jót teszünk, azt az Úristennek köszönhetjük. Ha rosszat teszünk, azt magunknak, mert az Úristentől kaptunk szabadságot. Eldönthetjük, hogy mit akarunk csinálni, hogy élünk-e a kegyelmére, ami még most is tart a kegyelmére, és kérjük a bűnbocsánatot, vagy pedig éljük a mindennapi életet, az Úristen nélkül életet. Úgy is lehet élni, csak nincs értelme, szerintem legalábbis. A másik pedig az, hogy az igazi nagy elhívás az körülbelül egy 20-22 évvel ezelőtt jött, amikor különböző problémák merültek fel az életemben, nehézségük, a család eltartásának a nehézségei, mert mi nagyon nagy szeretetben három gyereken van, neveltük őket, meg neveljük. És akkor egy olyan munkahelyen volt, ahol volt is időm foglalkozni többet a Bibliával, mert este már munka után szabad időm volt, de haza nem jöttem, messze dolgoztam. És akkor ott a Biblia, a Szentírás, imádságok, különböző kiadványok, és akkor ott szólított meg az Úristen, ott érintett meg úgy tehát mélyebben. Tehát, nyilván az életem első részében is volt kapcsolatom az Úristen, de ilyen mélyen, ilyen, nem tudom ezt kifejezni, mert ezt érezni kell. Tehát gyönyörű a magyar nyelv, de vannak dolgok, amire nincs szó, amit nem lehet kifejezni. Mit érez az ember, vagy mi érintette meg. A lényeg az, hogy én onnantól kezdve tudtam, hogy nekem a munkám, a családom mellett, ha csak egy mód van rá, akkor az Úristen időt, tehát a református egyház és az Úristen időt a magam módján, a kis tehetségem, a kis apró porcen módjára hozzátenni. És én úgy gondoltam, meg úgy érzem mai napig is, hogy nekem ez jó. Nekem jó az Urat szolgálni, nekem nem teher a feladat. Hát kisebb-nagyobb feladatot nyilván én sem tudok mindent megoldani. De amit rám bíznak, azt igyekszem megoldani. Azért mondom, hogy nagyon nehéz erre beszélni, mert a magyar nyelv nagyon gazdag, de a belső lelki megérintettség az, amikor az Úristen elhívja az embert. Valaki meg tudja fogalmazni, én kevésbé tudom megfogalmazni, de azt tudom, hogy onnantól kezdve, addig is, de onnantól kezdve meg nekem más, ezért más elv, nem kell más irányított, csak az Úristen. Mert tőle, ő mindent megold, ad terheket, ad problémákat, gondokat, de ad hozzá erőt, ad megoldást. És én programomban is leértem, hogy jó nekem az Úristen szolgálni. Én úgy érzem, hogy nekem ez jó. Nem tudom bővebben vagy másképp elmagyarázni, mert ezek olyan belső érzések, indítatások, ráhatások, amik úgy jönnek az életbe, és magába összerakja az ember már később, hogy végül is hát nekem ez egyik legjobb feladatom is, amit szeretettel és hűségesen akarok csinálni, amit élek azt, hogy az Úristen szolgálni. Hogy aztán milyen pozícióban, vagy mint egyszerű református, nincs különösebb jelentőséget. Talán annyiba, hogy ha egy bizonyos pozícióban jobban tudom, vagy magasabb szinten tudom képviselni az egyház híveinek életét, dolgait. Ennyit tudok erről mondani.
Miben változott meg az élete azokban a napokban, hetekben, hónapokban, nem tudom ez mennyi idő volt, amit most említett, amikor messzebb dolgozott a családjától, többet olvasott és közelebb került Istenhez. Utána hogyan változott meg az élete?
Hát a végül is a Jóisten megsegítette, és közelebb tudtam munkahelyet találni, és akkor együtt lehettem a családdal, akkor született abban az időben a legkisebb fiam is, az is nagyon-nagyon hiányzott. És akkor ugye, na nyilván arról nem beszél, hogy mindent hazakerültem, és itthon is találtam, közelbe találtam munkát, ugye újra tudtam, ott se jártam templomba abban a városban, de az nem olyan, itt az itteni közeg, tehát az itteni emberek teljesen más. Másképp láttam a világot is, több türelmem lett, nem lettem annyira türelmetlen. A fiatalok azok mindig mindent, legalábbis én mikor fiatal voltam, mindent azonnal akartam. Nem már, jó Isten, azért egy türelem sorja van mindennek, és nem biztos, hogy azt fogja adni, amit kérünk, hanem szerintem azt adja, amit ő akar. De ezt is el kell tudni fogadni. Tehát ezeket a dolgokat is jelentette, hogy nem mindig az van, amit én akarok, és amit én szeretnék. Mindig megkapom tőle azt, amire szükségem van. Lehet, hogy én abban a pillanatban azt hiszem, hogy ugyan nekem erre nincs szükségem, de pedig van. Tehát oka van mindennek. Tehát az Úristen tudja, hogy mit akar, és mit miért csinál. Csak ez is kell hozzá, hogy el tudjuk fogadni. Nagyon nehéz az ember önző, nagy az egója, és mindent maga akar irányítani. De hagyni kell, hogy az Úristen irányítson. Ez a lényege. Ennyiben változott meg az életem, hogy hagyjam, hogy ő irányítsa a dolgokat. Nyilván vannak a hétköznapi dolgok, amik nem lehet így konkrétan meghatározni, hogy ezt az Úristen segítette, ezt meg nem. Ezt összességében kell látni és érezni, hogy bizony ott van az ő köze rajtunk, hogy az ő kegyelme és elkísér bennünket az utunkon, ami még hátra van, mert az eddig is sose hagyott magára, csak mindig mi hagyjuk el az Úristen. Ő nem hagy magára bennünket. Csak mi emberek, vagyis hát én magamról beszélek, akkor mondjuk így, hogy gyarló vagyok, és akkor a gyarló ember ugye az képzeli magáról, többet képzel, mint ami. És akkor ebben változott meg, hogy együtt járni, együtt az Úristen akaratát követni. Nyilván nem fogjuk meg tudni, de tudatkozni, próbálkozni lehet. És meg kell érezni azt is, a legkisebb segítséget is, amit kapunk, mert minden dicsőség az Isteni. Csak el kell fogadjuk azt, amit ránk mér, és hitünknek kell lenni. Hit a legfontosabb a hit, és a szeretet, ez kell, hogy legyen. Tehát ennyit, hogy jobban megnőtt a hitem, a szeretetem az emberek, és a türelem, és elfogadni dolgokat, szolgálni az egyházközséget, egyházat, ez nekem fontos. Nekem ez létkérdés. Sok minden van, ami fontos az ember életében, de ez az egyik legfontosabb. Ez az egyik legfontosabb dolog.
Most mi egyébként a civil munkája? Hol dolgozik? Mivel foglalkozik?
Én egy betéti társaságnak vagyok a tulajdonos, a fiaimmal együtt. Gyümölcspálatot állítunk elő bérkőzésben, vagy a közdéink, annak pálinka közdéink. És ebből, hát én dolgozom benne, csak mert a fiaim, a legkisebb fiam az diplomázott a nyáron, a legidősebb fiam könyvzatgazdálkodási agrármérnök, de Pesten dolgozik, középső fiam asztalos, pálinka főzőmester, kávészakértő volt a Nespresso-nak, tehát ő még úgy keresgél a helyet, de jelenleg, mint asztalos dolgozik. Tehát így mindenkinek van munkahelye, van egy kollégám, aki a másik főzőt vezeti, a Berekben van egy, meg a Szabolcsban van egy főzőnk, meg én dolgozom. Tehát én rendesen minden nap dolgozom. A fizikai munkát nem igazán kell végezni, mert minden gépesítve van, de nagyot a figyelés, mert jövedéki termék, tehát nagy felelősség, és akkor ugye kontroll alatt vagyunk, nagyon nagy ellenőrzés a pénzügyesség által, ezek szigorú dolgok, bizonylataink is szigorú számadásúak, ezeket a nyújtatmányokat, amiket kiállítunk, ezt nem lehet megvenni, csak a pénzügyesség saját nyomdájába állítja elő, minden 3 hónapban elszámoltatnak velünket a pénzügyőrök, mert ugye az jövedéki termék, amit előállítunk, csak bérkőzés keretében csináljuk. Hát ezt már több mint 20 éve csinálunk.
Említett az interjú előtt nekem, hogy most is a munkahelyén van, és onnan adja ezt az interjút, ugye,
igen,
telefonon.
Igen, itt vagyok az egyik főzőben, most megállítottam mindent, tehát ráállítottam a főzést, finomítást, gépeket kikapcsoltam, mert ez viszonylag elég magas zajjal jár.
Köszönjük szépen a hallgatóink nevében is, de hogy hogyan tudja összeegyeztetni a gondnokságot, a megyei gondnokságot és a civil munkáját?
Hát igazándiból az volt a véleményem, hogy gondoknak, talán nyugdíjas vagy szabad, olyan embereknek sok szabad ideje van, de én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy az előrendelés, tehát ugye bejelentkeznek hozzám a főzetők, és akkor azt én döntöm el, hogy mikor, melyik nap főzök. Na most nyilván vannak az egyháznak olyan rendezvényei, amiket az ember nem lát előre, de ezzel sincs gond, de a középső fiamnak is megvan ez a képesítése, akkor én szépen lejön és dolgozik helyetten, én meg megyek és helytállok az egyháznál, akár a kerületnél, akár a megyénél, akár a zsinaton, tehát ez így nem olyan több gondot, én ezt szívesen vállalom. Nekem nem jelent gondot, tehát itt te tudom osztani az időmet is. Nem megy a munka rovására, mert mivel saját magamnak osztom be, ugye, hogy bejelentkeznek a főzeték, hogy mi egy napra, mi a pontunk, mit tudok megcsinálni, ezért rugalmasan tudom kezelni, és így anyagi hátrány engem nem ér. Nem ér anyagi hátrány. Én nyugodtan tudom csinálni ezeket a dolgokat. Nyilván, hogy amiket elhalasztok, inkább azt mondom, hogy meg kell később csinálni, de ezzel sincs gond. Szeretem ezt csinálni, szeretek dolgozni, és nekem nem teher, mint mondottam, az, hogy az egyház idejével foglalkozni. Tehát akár ülésnek lenni, akár temetés, akár bármit, én mindent hagyom itt a munkámat, és megyek. Majd utána visszajövök, aztán folytatom. Szántam a szövőfordul helyi helyvégeket, és ha temetjük a híveinket, ugye főleg most tavaly nagyon sok volt, mert az itt is sokan jönni, akkor mint most is szépen állítom a berendezést, elmegyek a temetésre, visszajövök, mert ugye lelkészemet azért csak támogatom a temetésen is. Sok utána folytatom, hát veszítek 2-3 óra hosszától, azt mondta, hogy 2-3 óra hosszával később fogok végezni, de ez nekem ez nem mond, ez nem teher. Ez nekem egy természetes, hogy ezt a munkát nagyon szeretem csinálni, az egyház ugye meg megint a szívem csücske, úgyhogy a kettő nem értem, hogy a kettő ne lenne paritásba egymással. Tehát szerintem paritásban van a két dolog.